Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. Maradt a 75 bázispontos kamatcsökkentési ütem, 10%-ra mérsékelt az alapkamatot a jegybank monetáris tanácsa. Az MNB szerint bár a gazdasági folyamatok lehetővé tették volna a 100 bázispontos kamatmérséklést is, de múlt hétfő óta olyan folyamatok indultak el a piacon, amelyek óvatosabb kamatcsökkentésre ösztönözték a döntéshozókat. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kamatdöntésről tartott tájékoztatón nem részletezte az okokat, de valószínűleg a Vörös-tengeren zajló drón és rakéta támadásokra, illetve az arra adott a jemeni huszikat érintő amerikai és brit bombázásokra gondolt. Ezek a közel-keleti háború kiszélesedését jelző folyamatok érdemben emelték a kőolaj árát, és 2-3-szorosára növelték a tengeri szállítás költségeit, de ezek még így is elmaradnak a 2021 és 22 közötti áraktól. Igaz, a tengeri szállítás 8-10 nappal többet vesz igénybe, mivel a Kínából érkező hajók elkerülik a Vörös-tengert és Afrika körül hajóznak. A Magyar Központi Bank szerint mindezek ellenére folytatódik az infláció mérséklődése idehaza. A jegybank alelnökének tájékoztatójából készítettem összeállítást. A Magyar Nemzeti Bank asztalán ismét két kamatcsökkentési mérték szerepel terítéken, de újra az alacsonyabb 75 bázispontos kamatvágás mellett döntöttek a monetáris tanács tagjai, 10%-ra mérsékelve így az alapkamatot. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kamatdöntő ülés után tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, folytatódott a magyar gazdaság talprálása. Az infláció tovább mérséklődött, a folyófizetési mérleg tovább javult, növekedésnek indult a magyar GDP, csak hogy a múlt hét elején történtek, óvatosságra intették őket. Virág Barnabást hallják.
A makrogazdaság, illetve a pénzpiaci adatokat részletesen értékelte a tanács. Ez alapján a általános értékítélete az volt, hogy a makrogazdasági fundamentumok alakulása, tehát a gyors dezinfláció, a folyófizetési mérleg jelentős javulása, illetve a mérsékeltebb külső és belső keresleti közeg lehetővé tette volna az alapkamat nagyobb mértékű csökkentését is. Azonban a hazai kockázati környezet elmúlt időszaki alakulása, tehát az a kockázati közeg, amit múlt hét hétfő óta láttunk a magyar piacon, ezen értékítélete alapján a monetáris tanács a változatlan ütemű kamatcsökkentés mellett foglalt állást.
Voltak külső, voltak belső okai is annak, hogy így döntöttek, de ezt nem részletezte. Beszélt ugyanakkor arról, hogy a Vörös-tengeren kialakult helyzetet szorosan nyomon követi a jegybank, így az alelnök vélhetően a jemeni huszik drón és rakéta támadásai ellen meglépett, amerikai és brit bombázásokra gondolt.
Egy új elemként jelent meg a külső inflációs közeget befolyásoló faktorok között ugye a Vörös-tengeren az elmúlt hetekben éleződő konfliktus. Ugye ezt a folyamatot a monetáris tanács nagyon részletesen figyeli, nagyon részletesen tárgyalta. Ugye azt látjuk, hogy a globális értékláncok fennakadásait okozhatja ezen konfliktusnak az éleződése. Már látható az, hogy a Kína és Európa közötti szállítási útvonal hossza az körülbelül 9 nappal növekszik. Ezzel arányosan ugye a szállítmányozási költségek is az elmúlt hetekben 2-3-szorosára emelkedtek. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy ezek a költségszintek még számottevően alacsonyabbak azoknál a szinteknél, amit a 2021-2022-es nagy globális értékláncokat érintő sokkok idején láttunk, illetve értelemszerűen egyelőre az is kérdéses, hogy ezek a sok hatások mennyire fognak tartósan velünk maradni. Összességében ezt a folyamatot a monetáris tanács közelről figyeli majd a következő időszakban is.
A jegybank jelenlegi várakozásai szerint az infláció csökkenése 2024-ben is folytatódik majd idehaza. Az élelmiszer és energiaárak nélkül számított maginflációs mutató például tavaly szeptember óta 3%-on áll, ami a fogyasztói árindex stabilizálódását jelzi. Virág Barnabás szerint az EU forrásokról született tavaly évvégi megállapodás kedvező fejlemény volt, 3 milliárd euró érkezett az Uniótól az elmúlt két hónapban, az elmúlt napokban viszont újra nagyobb lett a bizonytalanság az EU és a magyar kormány között. A devizakötvény kibocsátások nemzetközi fogadtatása pozitív volt a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint, és az idei évre tervezett kibocsátások jelentős része ezzel már meg is valósult. Beszélt arról is Virág Barnabás, hogy idén mely tényezők befolyásolhatják a magyar gazdaság teljesítményét.
Azt gondoljuk, az idei évi növekedésünk kulcsa egyrésztről a belső kereslet helyreállása lesz, itt több pozitív tendenciát is láttunk az elmúlt időszakban, tehát megindult a reálbéreknek a növekedése, ugye az év végén ez már meghaladta az 5%-ot is, a reálbér növekedés. A fogyasztói bizalom is egy fokozatos, lassú helyreállási fázison megy át, ugyanakkor annak szintje historikus összevetésben továbbra is alacsony. Azt gondoljuk, hogy fölértékelődnek a pszichológiai tényezőknek a szerepe a következő időszakban a gazdasági, fogyasztási, beruházási döntések meghozatalánál, és e tekintetben is megítélésünk szerint kulcs az inflációs pályának a megfelelő kezelése, hiszen azt láttuk az elmúlt két évben, hogy amikor az infláció megugrik, amikor az infláció emelkedik, akkor az nagyon kártékonyan hat a lakossági, vállalati döntésekre, nagyon visszaveti a óvatosságon keresztül mind a fogyasztást, mind a beruházást, tehát értelemszerűen ezt az óvatossági faktort akkor tudjuk leggyorsabban oldani, hogyha stabilan csökkentjük az inflációt egy alacsony szintre, azt üzenve a gazdasági szereplők felé, hogy gyakorlatilag az infláció tekintetében sikerült visszatérni abban a normál közegbe, amiben a magyar gazdaság 2017 és 2020 között működött.
Az olaj inkább drágult, a földgáz ára viszont csökkent az elmúlt időszakban. A nagyon enyhe európai tél, a magas gáztározottsági szintek, a lanyhuló európai konjunktúra eredményezte együtt a földgáz árának mérséklődését. A közel-keleti konfliktus szélesedése azonban egyértelműen felfelé tolta meg a kőolaj világpiaci árát. Inflációs szempontból pozitív, hogy a kínai árindex negatív, éves alapon ott csökkennek a fogyasztói árak. A Magyar Nemzeti Bank kamatdöntései továbbra is adatvezérelt üzemmódban történnek majd. A jegybanki tartalék tavaly év végén 41 milliárd euró volt, és az év elejére 45 milliárd euróra emelkedhet. A Magyar Nemzeti Bank alelnökének, Virág Barnabásnak a sajtótájékoztatójából készített összeállítást hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Fokozódik a feszültség az ukrán belpolitikában. A hét elején olyan hírek láttak napvilágot, amely szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a köztük lévő konfliktus miatt elmozdította a pozíciójából a Valery Zsaluzsnyi vezérkari főnököt. Bár a hírt végül cánfolták, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa szerint elképzelhető, hogy ezzel csupán előkészítették a lakosság körében az ukrán ellentámadást kudarcának dacára, töretlen népszerűségnek örvendő Zsaluzsnyi tényleges távozását, mintegy felmérve a közvélemény reakcióját. Jójárt Krisztiánnal Molnár Gábor beszélgetett.
Egy ideje már lehet hallani, olvasni arról, hogy az ukrán vezérkari főnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között valamiféle feszültség van. Még mielőtt belemennék a részletekbe, nézzük meg, hogy mi is áll itt a konfliktus hátterében, vagy mi állhat ennek a hátterében.
Azt gondolom, hogy itt több tényezőről lehet szó. Nyilván vannak olyan aspektusok, amiket itt kívülről nagyon nehéz megítélni vagy belelátni, tehát lehet itt személyes nézeteltérés a felek között, lehet mögött a konfliktus mögött az, hogy adott esetben mondjuk Zelenszky úgy érzékelheti, hogy Zsaluzsnyi kihívója lehet adott esetben, megpróbálhatja aláásni az ő pozícióját, erre vonatkozóan egyébként semmiféle bizonyíték nincs, és ukrán források is azt mondják, hogy maga Zsaluzsnyi egyébként egyáltalán nem törekszik politikai pozícióra. Ezzel együtt nyilván, hogyha a közvéleménykutatási adatokból indul ki az ember, akkor azt láthatjuk, hogy Zsaluzsnyi támogatottsága nagyon stabil, és lényegében Zsaluzsnyi ugye ma népszerűbb az ukrán emberek körében, mint maga Zelenszky. Ennek fejleményében az ukrán elnöki adminisztráció aggodalommal tekinthet Zsaluzsnyira, ez is állhat akár a nézeteltérés hátterében. Ugye állhat még a nézeteltérés hátterében az, hogy az ukrán politikai vezetés elégedetlen az ukrán ellentámadásnak az eredményével, és adott esetben ezért személyesen Zsaluzsnyi teszi felelőssé Zsaluzsnyinak azt a megközelítését, azt a tervezést az ukrán ellentámadás mögött, ami az ő értékelésükben ehhez a kudarchoz vezetett. Ugye nyilván itt egyébként külföldi források is, például a Washington Post is kifejezetten Zsaluzsnyi tette felelőssé, aki úgy vélték, ugye a szerzők, hogy túl óvatosan viszonyult ehhez, túl kockázatkerülő magatartást tanúsított, és adott esetben vélheti úgy az ukrán politikai vezetés, hogy esetleg más főparancsnokkal más eredményt érhettek volna el, hogyha egy kicsit kockázatvállaló magatartást tanúsít. Én azt gondolom, hogy ez nem megalapozott vélekedés egyébként, listák, amire itt Zalusznyi is felmutatott az interjúban, illetve abban az eszében, amit tavaly novemberben publikált az Economist. Igazából ez a műveleti környezet, illetve az ukrán haderő képességei nem teszik lehetővé azt, hogy egy szinkronizált összfegyvernemi műveletet hajtsanak végre, tehát ami egy amerikai elképzelés lehetett volna a mögött, hogy hogy lehet áttörni egy ilyen megerődített védelmi vonalat, amit az oroszok kiépítettek. Egyébként nota bene, az oroszok sem képesek erre, tehát az oroszok sem képesek megvalósítani egy ilyen nagyon szinkronizált összfegyvernemi műveletet, tehát ugyanaz. Az oroszok egyébként megpróbálkoztak azzal a gépkán el október elejétől kezdve, hogy ők is egy nagy gépesített áttöréssel próbáljanak meg áttörni az ukrán védelmen. Irgalmatlan áldozatokat szenvedtek el, tehát láthatóan nem nagyon kínálkozik katonai megoldása ennek a vadhelyzetnek, legalábbis ugye ami a szárazföldi műveleteket illeti. Nyilván lehet szempont az, hogy valakinek mégiscsak el kellene vinni a politikai felelősséget az ukrán ellentámadás kudarcáért, és lehet, hogy ezt a felelősséget megpróbálnak Zalusznyira átrakni.
Tehát egyfajta teszt is lehetett az például, ami hétfőn este történt. Ugye ekkor az ukrán híroldalak gyakorlatilag egyöntetűen hozták le azt a hírt, hogy eltávolították a vezérkari főnököt a pozíciójából. Lehet, hogy ezzel már ennek a később valóban megtörténő döntésnek ágyaznak meg talán?
Igen, elképzelhető, hogy erről volt szó, elképzelhető az, hogy ez egy dezinformáció volt, kifejezetten azért, hogy teszteljék, hogy egyrészt az ukrán polgárok hogyan reagálnak erre, másfelől az ukrajna nyugati támogatói, nyugati közvélemény hogyan reagálna erre az értesülésre. Ezzel együtt például az Economistnak az újságírója Oliver Carroll, aki szintén lehozta hétfőn ezt a hírt, hogy az ukrán elnöki adminisztráció már döntött, és konkrétan Zelenszky aláírására várnak, de hogy ez már egy done deal, ahogy fogalmazott, tehát mindenképp leváltják Zalusznyit. Ugye neki elég jó forrásai vannak egyébként az ukrán elnöki adminisztráció keretében, vagy azon belül. Az ő véleménye az, hogy nem arról van szó, hogy itt tesztelték volna a közhangulatot, inkább arról lehet szó, hogy miután lehozták a hírt, olyan ellenállással szembesültek, amire nem számítottak, és most, mintha visszakoznának. Tehát az ukrán haderő is kifejezetten megerősítette azt, hogy Zalusznyi továbbra is a pozíciójában van, és nincs arról szó, hogy leváltanák, tehát hivatalos csatornákon is, mint a cáfolták volna ezt a hírt. Ezzel együtt nyilván nincs kizárva az, hogy valóban az ő leváltására kerül majd sor, de most, minthogyha visszakozna az ukrán elnöki adminisztráció ettől, és hát nagyon sokan kiálltak egyébként Zalusznyi mögött, például Petro Poroshenko volt elnök is, kifejezetten hibának tekinteni azt, hogyha leváltanák Zalusznyit, hiszen az annak a jele lenne, hogy az összefogás, az ukrán társadalmi összefogás az megtört emögött, tehát hogyha annak a jele volna, hogy nincs már meg az ukrán egység, aminek meg kell lennie.
Na most hát, amit korábban említett, az alig, hanem jogos már, mint hogy nagyon nagy népszerűsége van a vezérkari főnöknek. Ugye nem tudom, hogy ez tényleg igaz-e, de ugye itt egy helyütt azt írják, hogy akár még egy falut is elnevezhetnek róla még életében, tehát töretlen a népszerűsége, azt mondhatjuk. Igen. Ugyanakkor egyesek meg már azt is tudni vélik, hogy ki lehet az utódja. Ön erről mit olvasott, mit hallott?
Nem hallottam arról, hogy ki lehet az utódja, ugye a hadseregen belüli nézeteltérések kapcsán kifejezetten a szárazföldi erők főparancsnokát, Szirszky tábornokot emelik ki, akinek a nézetei nem igazán egyeznek Zalusznyijéval, voltak arról szóló információk is, nem megerősítette elég jó nyugati lapokban megjelent információk, hogy kifejezetten az ukrán politikai vezetés Zalusznyit megkerülve szól bele adott esetben sokszor katonai műveletekbe, és itt Szirszkyen keresztül érkezik a parancs, tehát kifejezetten a szárazföldi erők parancsnokával kommunikál az elnöki adminisztráció, tehát adott esetben lehet az, hogy Zalusznyi Szirszky váltanáltan a pozícióban, de konkrét nevet én nem hallottam most a Zalusznyi menesztése körüli legykák kapcsán.
Hogy magunkról a harctéri eseményekről is szót ejtsünk. Egyes ukrán cikkekben még olyan vészjósló forgatókönyvek is megjelentek, amelyek arról beszéltek, hogy akár még Kijev evakuálása is sorra kerülhet. Ennek van ön szerint valóság alapja, vagy ez inkább csak szenzációhajhászat?
Azt gondolom, hogy nincs, tehát ez szenzációhajhász. Abból a szempontból, hogy nem látni azt, hogy az orosz haderőnek lennének képességei arra, hogy a belátható időben egy Kijev elleni offenzívát meg tudjanak indítani. azt látni most a fronton, hogy az oroszok lényegében az arcvonal teljes hosszán átvették a kezdeményezést, például télen ugye megpróbálják visszafordítani az ukrán ellentámadás eddig elért eredményeit, itt kisebb ellenlökéseket hajtottak végre, és ugye nagyobb offenzívák folynak, például ugye Kupjansk környékén, tehát a Luhansk és a Harkiv megye határán lévő területeken, itt az Oszkil folyóig próbálnak az oroszok kijutni, illetve friss fejlemény az, hogy Avdiivkánál is sikerült délen Avdiivkától délre áttörni az ukrán védelmi vonalakat. Tehát alapvetően az oroszok átvették a kezdeményezést, az ukránok a front teljes szakaszán védelembe szorultak át, de innen addig eljutni, hogy Kijev elleni újabb offenzívát meg tudjanak az oroszok tervezni, és ehhez megfelelő képességeket tudjanak hozzárendelni. Hát azt gondolom, hogy ez nem az elkövetkező hónap, de talán még nem túlzás azt megkockáztatni, hogy az elkövetkező egy évben belül sem tűnik ez egy valószínű opciónak. Nyilván azzal együtt, hogyha Ukrajna nem kapja meg a nyugati támogatóktól azokat a katonai segélyeket, amikre égetően szüksége volna, akkor adott esetben nyilván hosszú távon egy ilyen forgatókönyvet sem lehet kizárni. Tehát nyilván az ukrán kommunikáció is adott esetben, ami erről szól, az erre irányul, hogy meggyőzni a nyugati partnereket arról, hogy Ukrajnának nagyon nagy szüksége volna. Elsősorban nyilván tüzérségi lőszerekre, de egy csomó más haditechnikai eszközre is, illetve nyilván emberállományra is szükség volna ukrán részről, tehát erről szól az a vita is, hogy most újabb 450-500 ezer embert kellene mozgósítani az ukrán haderőnek, és ugye erre nincs láthatóan egyöntetű politikai támogatás mögött, tehát az ukrán törvényhozás visszadobta itt a kormánynak a javaslatait, amik erről a mozgósításról szóltak volna. Ez azt hiszem, hogy elkerülhetetlen lesz, és nyilván elkerülhetetlen az is, hogy a nyugat adjon továbbra is katonai segélyt Ukrajnának, hiszen hogyha nem kapja meg Ukrajna ezeket a segélyeket, akkor az oroszok képesek átvenni a kezdeményezést, és hogyha Kijev offenzívája nincs is napirenden, nyilván más a front közelében lévő ukrán nagyvárosok elfoglalását hosszú távon azért nem lehet kizárni.
Jújárt Krisztiánt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!